Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelezőváltás miatt egy időre leálltak a Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István Televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Mindenki tudja, de nem árt emlékeztetni magunkat, hogy Magyarország Ukrajna szomszédja, hangzott el a Kossuth Rádió szokásos miniszterelnök interjújában. Orbán Viktor azt mondta, a kárpátaljai támadás miatt egyértelművé vált, a veszély közvetlen, nem arról van szó, hogy több száz kilométerre a határtól csapódnak be rakéták, ezért hívta össze a héten a Védelmi Tanácsot. Olyan eszközöket vetnek be, melyekkel könnyen el lehet érni Ukrajna szomszédos országait, ezek a hírek rólunk szólnak Magyarország háborús fenyegetettségéről, tette hozzá. Ez a legsötétebb óra, amiben vagyunk. Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépéséig még van két hónap, hívta fel a figyelmet a kormányfő, hozzátéve, hogy akkor a béke kézzelfogható közelségbe kerül. Ugyanakkor, amikor az oroszok módosítják az atomfegyverek bevetéséről szóló doktrinát, az nem kommunikációs trükk, észnél kell lenni, jelentette ki. Orbán Viktor az interjúban kommentálta az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanyahu elleni nemzetközi elfogató parancsot is. Mint fogalmazott, ő annak a híve, hogy a világban lévő konfliktusok számát csökkentsék, ezt azonban a nemzetközi szervezetek nem veszik figyelembe. A döntés PIMASZ-nak nevezte és azt tervezi, meghívja az izraeli miniszterelnököt Magyarországra. A Patrióták Európáért pártcsaládról elmondta, nem kezdtek rosszul, az európai fősodortól eltérő, időnként nyers, de világos álláspontokat képviselnek. Keresik az együttműködést más jobboldali pártokkal, mondta a kormányfő, aki kijelentette, a legbefolyásosabb képviselőcsoport akarnak lenni az Európai Parlamentben. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánnyal zárt, írt a részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés 3048,5 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 197 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 199 milliárd forintos hiányt mutattak. A kedvezőtlen világkörülmények a magyar gazdaság teljesítményében is éreztetik a hatásokat, az átmeneti mérséklődés után azonban tartós növekedési pályára állhatunk, vetítette előre a jövő évre a tárca. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 627.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 432.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó 12,5, a nettó 12,3, a reálkereset pedig 9,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 519.500, a nettóé 359.100 forintot ért el, 15,5, illetve 15,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Éves alapon a bruttó átlagkereset közel 70.000 forinttal emelkedett, hívta fel a figyelmet Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a tartósan alacsony infláció és a kiemelkedő dinamika eredményeként a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben nőnek. A jövő évben tovább bővül a családtámogatások köre, jelentette ki a generáció közötti együttműködés segítését felelős miniszteri biztos Budapesten a Babamama Expo megnyitóján. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, duplájára emelik a családi adókedvezményt, elindul a munkáshitel, és újraindul az otthonfelújítási program az 5000 lélekszám alatti településen élő gyermekes családok számára. Hangsúlyozta, a kormány több mint 30 intézkedéssel segítette már a családokat 2010 óta. Létrejött a megállapodás az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Bírói Tanács és a Kúria vezetőivel. Három lépésben 2025, 26 és 27 januárjában emelik a jövedelmeket, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence ismertetése szerint ennek nyomán a bírák jövedelme 48, a bírósági titkároké és forgalmazóké 82, az egyéb alkalmazottaké pedig 100%-kal nő. Azt is mondta, a következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtanak végre a bírósági szervezet működésében. Végül az időjárásról. Többnyire derült lesz majd az ég, délelőtt még lehetnek felhősebb időszakok, főként keleten, helyenként hózápor is kialakulhat, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. 20 óra 5 perctől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát a Líceumi Krónikát sugározzuk. 21 órakor híreket hallanak, majd Kultúrkör című műsorunk Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal, előbb Pál Dániel Levente íróval, költővel, dramaturggal beszélgetünk miskolci könyvbemutatója alkalmából. Ezt követően a Miskolci Kulturális Központ novemberi programjait ismertetjük, végül pedig a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójáról, a Valahol Európában című előadásról beszélgetünk a két fő szereplővel. Rövid ajánlunkban Misurák Tünde színművészt hallják.
Igazából a mondani való, ami most sajnos még mindig nagyon aktuális, hogy mi történik egy ilyen háborús helyzet közben és utána azokkal, akik valójában elszenvedik az eseményeket, és ennek a sok-sok keserűsége, meg a sok-sok nehézsége szerintem egy fontos dolog, hogy ezzel találkozzunk minél többet, hogy ha lehet, akkor próbáljunk okosabbak lenni.
21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban. Előbb a görögkatolikus egyház fél órája szól, majd az Európai Uniós csatlakozásunk 20 éves évfordulójáról készült összeállításunkat hallgathatják meg. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán Vitális Gábor, szalízi szerzetes, Boszkó Szent János életének öt nagy döntéséről beszél, amellyel a fiatalokat közelebb tudta vinni Istenhez. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a Bródy Sándor könyvtár novemberi-decemberi programjairól, valamint a Harlekin Bábszínház új bemutatójáról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban az Istenhitről beszélget Dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, Dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Kovács Lászlóval, a pedagógiai kar docensével. Évfélkor a himnusz zárja a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perctől várom önöket.
Így szól mi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A mostani epizódban Molnár Ábellel, a hegymászó kalandorral beszélgettünk, aki első magyarként mászta meg a Pápua Új-Guinea legmagasabb vulkánját. A beszélgetés során szó esett a kalandjairól, a hét vulkán kihívásról és a tudományos publikációjáról is. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Eszterházy Károly alapító püspök emléktáblájának koszorúzásával kezdődött el a jubileumi ünnepség sorozat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A líceum megnyitásának 250. évfordulóján dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektora, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesek, valamint dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora helyezett el virágot a líceum aulájában. Majd a líceum történetét feldolgozó könyvbemutatókkal és kiállítás megnyitóval folytatódott a jubileumi programsorozat. Délután az Egri Bazilikában dr. Ternyák Csaba egriérsek, az egyetem nagykancellárja mutatott be hálaadó szentmisét. A szertartásra nem csak egyetemi polgárok, városi és állami vezetők érkeztek, Erdő Péter bíboros és Michael Wolfsbenek, apostoli nuncius is megtisztelte jelenlétével az eseményt. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása, megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist. Szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi háza tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja mind a mai napig. A rektor hangsúlyozta, a legfontosabb küldetésünk továbbra is a tudás és a keresztény értékrend közvetítése a jövő nemzedékei számára, Szent II. János Pál pápa Ex Corde Ecclesia apostoli rendelkezésében megfogalmazott egyetemi eszményképet követve. Az egyetemi ház megnyitásának 250. évfordulóján debütált az Eszterházy Károly életéről szóló musical a Gárdonyi Géza Színházban. A nézők a valóság és a színház eszközeivel egy olyan emberi léptékkel megélt utat járhattak be, amelynek végén nem csak önmagukhoz kerültek közelebb, hanem a mindenséghez és magához a mindenhatóhoz is. Az országban elsőként az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen indult el 15 évvel ezelőtt a csecsemő és kisgyermeknevelő képzés. Ennek alkalmából tartottak jubileumi konferenciát, ahol a szakmai vezetők, mentorok és hallgatók gyűltek össze, hogy megünnepeljék az intézményben folyó eddigi munkát és sikereket. Dr. Szebeni Rita, az Egyetem Pszichológiai Intézetének főiskolai docense köszöntőjében elmondta, a szakmai nap célja visszatekinteni az elmúlt időszak fontos eredményeire, lendületet nyerni a jövőre, megújulni, megerősíteni a szakmai és emberi kapcsolatokat. Előadásában bemutatta a képzése jelentkezők számának és összetételének alakulását, valamint beszámolt az Eszterházy egyedülálló kezdeményezéséről, a 2024. októberében megnyílt Brekkencs napközbeni gyermekfelügyeletről, amely hospitálása és kutatása is lehetőséget ad a hallgatóknak. A konferencia keretében díjazták a képzés létrehozásában kulcsszerepet játszó szakembereket, a résztvevők a délután folyamán pedig több szekcióban folytathatták a tapasztalatcserét. A tudományokat és a tudományos élet szereplőit ünnepelték az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese megnyitó beszédében arról elmélkedett, vajon mi lenne igazi ajándék a kutatóknak ezen az ünnepen. Elmondta, a kutató számára nem létezik munkaszüneti nap, az a legnagyobb öröm számára, ha nyugodtan dolgozhat, elmerülhet a tudományban. Hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy oktatóik és kutatóik közül évről évre többen szerzik meg az MTA doktori címet, egyetemi tanári kinevezést kapnak, továbbá a rangos Stanford Elsevier listán is több tudományterületen képviselik egyetemünket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Tudomány ünnepének alkalmából egész november során szakmai konferenciákat, workshopokat, kiállításokat rendez, mind az Egri, mind a Jászberényi kampuszán. December 4-én és 5-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egri és Jászberényi épülete is megnyitja kapuit lendő hallgatói előtt, így az érdeklődőknek lehetőségük nyílik arra, hogy az intézmény falai között személyesen, testközelből tapasztalják meg, mi várhat rájuk sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programmal készül a tovább tanulni vágyóknak, akik többek között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. December 5-én Egerben reggel 8 órától egészen délután 5:30-ig készülnek a szervezők különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók, nyílt órák, kollégiumi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulni. Azok, akik személyesen nem tudnak bekapcsolódni a decemberi programsorozatba, november 28-án online formában is lehetőségük lesz megismerkedni a nagymúltú intézmény működésével, valamint a felvételi eljárás során hasznos információkkal, amelyeket az intézmény Facebook oldalán követhetnek majd az érdeklődők. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Azoknak, akik esetleg nem ismerik a munkásságodat, kicsit ismertetnéd, hogy mivel is foglalkozol?
Nos, hegymászással és kalandozással foglalkozom, ha lehet ezt így mondani. Eleinte hobbinak indult, aztán ahogyan teltek az évek, úgy vált hivatássá. Immáron több mint 10 éve járom a magashegyek világát. Az elsődleges érdeklődési köröm a vulkánok világa, viszont nagyon szívesen felmászok bármilyen hegyre, ami elém kerül.
Ha jól tudom, te az Alföldről származol, hogy kezdődött nálad ez a hobbi?
Hát jogos a kérdés, talán pont ezért, mert ahol élek, ott, ha körbenézünk, még csak egy dombot se látunk, nemhogy hegyeket. Viszont nagyon sokat jelentett az, hogy szüleink állandóan vittek minket az öcsémmel először Magyarország hegyeibe, az északi középhegységbe, utána Erdély hegyeit jártuk közösen, és ahogyan nőttem, úgy látszott egyre jobban, hogy nekem ez eléggé tetszik, ez a féle sporttevékenység, és aztán keresztapám volt az, aki komolyabb vizekre vitt engem 13 éves koromban. Akkor kezdtük el együtt járni az Alpokat, és elég hamar sikerült megmászni az Alpok legmagasabb csúcsait, úgyhogy itt meg is akadt egy időre a történet, mert még gyerekkorban voltam, és úgy éreztem, hogy Európán távolabbra még nem tudok menni, és máshol is kipróbálni magamat. Így ezt követően egy szünet következett.
És aztán, ha jól tudom, akkor 2019-ben kezdted meg a 7 vulkán kihívást. Jól mondom, ugye?
Így van, 2018-ban, tehát egy 4 év kihagyás után találtam vissza a hegymászáshoz, és egy évvel később fedeztem fel a 7 vulkán kihívást, aminek lényege, hogy mindegyik kontinensen meg kell mászni a legmagasabb tűzhányót. Ez esetben Amerikát ketté veszi a kihívás, tehát van Észak és Dél-Amerika. Tulajdonképpen ott folytattam, ahol abba hagytam, mert Európával kezdtem a listát. Ugyebár a mi kontinensünkön az Elbrus a legmagasabb hegy és vulkán is egyben. Mind a kettő címet ő bitorolja. Ez Oroszországban található, és 5642 méter magas.
Eddig hány helyszínt sikerült teljesítened a kihívásból?
6-nál tartok, tehát már csak egy hiányzik ebből a kihívásból. Az első 3-at, az északi felgömbön található vulkánokat egyedül teljesítettem önerőből, és a déli féltekére már vagy az adott országban helyiekkel, vagy magyar csapattal utaztam. Az utolsó, ami hiányzik, az pont a legkisebb a 7 közül, az antarktiszi, ugyanis sokan nem tudják, de ott is találhatóak tűzhányók, több is, és ha azt is sikerül megmászni, akkor első magyarként fejezném be ezt a kihívást.
A csatornádon számos kalandot bemutatsz, viszont van egy, ami a videó terjedelmében és tartalmában is eltér a többitől. Mesélnél egy kicsit az Ojos del Salado-ra megmászását bemutató kisfilmed létrejöttéről?
Hát, ahogy több mindennel, ugye ezzel is eléggé megcsúsztam, ugyanis ez az expedíció 2 évvel ezelőtt volt, és a kisfilm az idén februárban a csúcsra érés második évfordulóján jelent meg, akkor volt a premier a Szarvasi moziban. Maga a kisfilm a 2022-es magyar-chilei hegymászó klímakutató expedíciónkat mutatja be. Ez volt talán a legkülönlegesebb az eddigiek közül, és Már korábban volt egy másik kis film, a Kilimandzsáró, ami ehhez hasonlóan szintén moziba került, és ahhoz képest akartam szintet lépni filmművészeti terepen szempontból, úgyhogy ezzel jóval több munka volt, mint a Kilimandzsáróval. Azt úgymond házilag barkácsoltam össze, ez már egy komolyabb produktum lett, és hál' Istennek városi szinten sikeres volt a kisfilm, mert jöttek rá az iskolák is, illetve volt 2 nagy közönség előtti vetítés, azon is szép számmal megjelentek a helyiek.
Ugye ez a kisfilm, ez 15 napot mutat be, ha jól tudom. Mi volt a legnagyobb megpróbáltatás ebben a 10-15 napban?
Hát az Atakama-sivatag az nem egy barátságos helyszín. Földünk egyik legszárazabb és legkopárabb, legkietlenebb vidéke. Az életnek szinte alig van nyoma. És dr. Nagy Balázsék már több mint 10 éve folytatnak itt klímakutatást. Úgyhogy többek között ez alapozta meg azt, hogy én ide kerültem Egerbe, mert ezen az expedíción egy igazi geográfussal kalandozhattam, ami nagyon nagy motiváció volt számomra, és ebben a kicsit több mint 2 hétben több helyszínt jártunk végig, tehát maga az Ojos del Salado annyira elszigetelt helyen található, hogy 200 kilométeres körben nincs semmilyen lakott település, esetleg néhány ellenőrzőpont vagy menedékház. Bejártuk a környék sós tavait, ahol flamingókat nézegettünk. Nyilván mindezt amellett, hogy a klímakutatás feladatait elvégeztük. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy több helyszínen vannak elhelyezve műszerek, és Balázséknak 2 évente legkésőbb vissza kell járni ezeket a műszereket leolvasni, mert vagy az akkumulátor merül le bennük, vagy pedig a memóriájuk telik be az adatokkal. Úgyhogy ez kulcsfontosságú.
Említetted most, hogy ez döntötte el azt is, hogy te Egerbe jöttél. Előtte tanultál már máshol?
Egyetemen nem. Középiskola után egy szakmát szereztem Békés Csabán, utána dolgoztam az elmúlt években több helyen, és emellett csináltam a kalandozást. Aztán a volt földrajztanárom meg dr. Nagy Balázs noszogatására döntöttem úgy, hogy tényleg lenne értelme megpróbálkozni ezzel, szóval most itt vagyok.
Nagyon örülünk neki, mert ezáltal tudtunk a podcastbe is elinvitálni. A kisfilmed akkor ezt 2020 környékén forgatt, jól mondom?
22, 2 éve.
22.
Igen, igen.
De ennek ellenére a vírushelyzet az nagyon aktívan jelen volt a film készítése során. Milyen problémákba ütköztek, és miben nehezítette ez a film elkészülését és magát a kalandot?
A film elkészülését már nem nehezítette, viszont a kalandot minden téren megnehezítette. És hát, ahogy az előbb is említettem, ez életbe vágóan fontos, hogy Balázséknak 2 évente vissza kell odajutniuk, különben megszakad a kutatás és az adatoknak a gyűjtögetése, ami már több mint egy évtizede tart. Úgyhogy égetően fontos volt nekik is eljutni oda, mi pedig szerencsére ebben tudtunk segíteni. A mi alatt azt értem, hogy ez a csapat úgy festett, hogy dr. Nagy Balázs volt az expedíció vezető geográfusként, mi hárman hétvulkán teljesítőként voltunk jelen, Fülöp Gábor, Kriván Anita és jó magam, és volt még egy chilei geográfus is velünk, azért, hogy átvegye ezt a kutatást. Ugyanis most már ennyi idő után, és ennyi sok tapasztalattal egyszerűbb a helyieknek átadni, hiszen nekik úgymond itt van ott van az utca végén, kisebb túlzással ez a vulkán, és nem kell a magyaroknak odautazni, hogy ez folytatódhasson. A Covid az nagyon megnehezítette. Az autóbérléstől kezdve a rengeteg dokumentum, amit be kellett szereznünk, hogy eljuthassunk az Ojos del Saladóhoz. Nem volt egyszerű, de szerencsére vettük a kihívásokat, és sikeresen zárult az expedíció, ugye öten voltunk, és hárman jutottunk fel a csúcsra. Dr. Nagy Balázs, Sebastian, a chilei kolléga és jó magam, úgyhogy a kutatás az nem szakadt meg.
Volt még egy az elmúlt napokban egy szintén kisfilmed, ami Pápua Új-Guinea legmagasabb csúcsát mutatja be. Ennek az elkészüléséről tudnál egy kicsit mesélni?
Ugyebár Pápua Új-Guineában találjuk Ausztrália és Óceánia legmagasabb vulkánját. Ez volt számomra a hét vulkán kihívás hatodik állomása, és ide is egyedül utaztam, viszont helyiekkel másztuk meg a csúcsot. Első magyarként sikerült megmászni, úgyhogy erre büszke vagyok, és hát óriási kaland volt.
Azért ez kifejezetten becsülendő, hogy első magyarként egy ilyen magas csúcsot megmászni, illetve arról nem beszélve, hogy a Földgömb Tudományos Magazin 2022-es november-december számában publikálásod is megjelent. Milyen témában jelent ez meg?
Ez pont a Pápua-Új-Guineai kalandról jelent meg. Próbáltam minél tudományosabban leírni mindazt, amit láttam, nem csak egy élménybeszámolót adni az olvasóknak, hanem valami többet, hiszen földrajzilag és minden más szempontból rendkívül érdekes az ország és a sziget is, Új-Guinea szigete, úgyhogy az egy nagyon nagy öröm volt számomra, hogy oda publikálhattam, és remélhetőleg nem sokára megjelenik a következő ilyen publikálás. Az nem a hét vulkán kihíváshoz kapcsolódik, hanem az idei kalandunkhoz, de akit érdekel, az el tudja majd olvasni. Ez Türkmenisztánról és a Darvaza gázkráterről íródott.
Azért mondhatjuk, hogy ez egy kifejezetten extrém hobbi, ami elég sok pénzt, elég sok időt igényel. Hogyan tudod ezt így a magánéleteddel összeegyeztetni, illetve nem félte a környezeted attól, hogy esetleg egy ilyen veszélyes kaland során mondjuk megsérülsz, vagy ne adj Isten, ha rosszabb dolog is történik veled?
Ezt gyakran megkérdezik, hogy anyáik hogyan viselik a hobbimat. Eleinte nehezebben viselték, most már azért megedződtek, mert hát azt fontos tudni, hogy ilyenkor egy-egy ilyen expedíció során van, hogy a hozzátartozók akár napokig nem tudnak rólunk. Ugyebár Chiléből is csak műholdas kétirányú üzenetküldő eszközzel tudtunk magunkról hírt adni, de azzal sem mindig. Mert hát ezek a baromi nagy hegyek gyakran leárnyékolják a jeleket. Nem annyira nehéz összeegyeztetni nekem a hétköznapokkal ezt az életformát, főleg így ennyi év után, de például az egyetem választásnál nekem Eger azért is volt nagyon szimpatikus, mert ennyire közel van a Bükkhöz, meg az északi középhegységhez, és hát egy ilyen hobbihoz, egy ilyen sporthoz folyamatosan edzésben kell magát tartania az embernek, így ez szerencsére egy remek helyszín az edzésekhez. Most már nem aggódnak annyira, szerencsére, és hogy is fogalmazzak. Ez egy olyan hivatás, pontosabban a kihívásnak a teljesítése az számomra olyan, hogy minden nap kell vele foglalkozni valamennyit. Az ember sokat tervezget, össze kell gyűjteni a szükséges információkat. Például ez Pápua Új-Guinea esetében kifejezetten nehéz volt. Ugyebár a chilei kalandunknál ott volt Dr. Nagy Balázs, aki már tizenvalahány alkalommal járt ott, szóval tudtunk rá támaszkodni, de Pápua Új-Guineába úgy utaztam, hogy előttem csak két magyar járt azon a vulkánon, és ők nem jártak sikerrel, szóval tudtam, hogy úgymond úttörőnek kell lennem ahhoz, hogy ez sikerülhessen, szerencsére sikerült is. Viszont ez nagyon élvezetes, szóval senki ne gondolja, hogy ez egy unalmas tevékenység, mert összehalászni az információkat, úti leírásokat olvasni, térképeket, műholdas térképeket elemezgetni, útvonalat tervezni, aztán összegyűjteni a szükséges ruházatokat, felszereléseket, ez mind-mind nagyon izgalmas, és nagyon költséges is, az egyik legdrágább hobbit sikerült kiválasztanom, úgyhogy az elmúlt években szerencsére nagyon, nagyon jó támogatóim voltak ebben az egész kihívásban.
Annak, aki esetleg kedvet kap ahhoz, hogy most belekezdjen ebbe a hobbiba, mit ajánlaná, hogyan kezdjen bele, illetve mik azok a tulajdonságok, amik szükségesek ahhoz, hogy valaki ezt képes legyen csinálni.
Hogyha valaki igazán magas csúcsokra akar mászni, akkor 1000 méterenként érdemes haladni. Szóval először feltúrázunk egy 1000-esre, ha sikerült és begyűjtöttük, illetve átgondoltuk a tapasztalatokat, akkor meg lehet próbálkozni egy 2000-essel. Nyilván itt közben folyamatosan változik a szükséges ruházat és felszerelés, de ezt az ember megtanulja. Utána már rá lehet kanyarodni egy 3000-esre, akár Ausztriában, ott már jó eséllyel fogunk gletszerrel találkozni, hómezővel, újabb felszerelésekre lesz szükségünk, és így 1000 méterenként haladva előbb-utóbb el lehet jutni a Mont Blancig, ami ugye az Alpok legmagasabb hegycsúcsa, majdnem 5000 méter. Aztán hát, hogyha valaki ennél is elvetemültebb, mint én, akkor mehet még távolabb, és jöhetnek az 5000-esek, 6000-esek. Nekem ugyebár az Ojos del Salado volt a legmagasabb, az majdnem 7000 méter, 6893. És hogy milyen tulajdonságok kellenek ehhez? Az biztos, hogy az állóképesség meg a fizikai erőnlét az nagyon fontos, hiszen egy 5000-es stratovulkán megmászása az 3-4-5 nap. És ezekben a napokban reggeltől estig folyamatosan hátizsákot cipelünk, fölfelé kaptatunk, egyre kevesebb az oxigén, közben, hogyha nincs szerencsénk, akkor még az időjárás viszontagságainak is ellen kell állnunk. Viszont amik szerintem nagyon fontos tulajdonságok, és más hegymászók nem is nagyon szokták kiemelni őket, az egyik az a monotónia tűrés, aki ehhez nincs hozzászokva, hogy napokon át ugyanaz történik, egyik lábunkat tesszük a másik után, főleg ha egy olyan vulkánon, mint az Ojos del Salado, ami rendkívül ingerszegény környezet, már annak is örülünk, ha látunk egy madarat elrepülni valahol a közelben, annak ez új lesz, és azt mindenképpen meg kell szokni. Nagy magasságban ugye az étvágyunk is elmegy, fáj a fejünk, előjönnek a hegyi betegség különféle tünetei, ez emberenként eltérő lehet. Szóval nem egyszerű, de senkit nem szeretnék elriasztani, megéri, mert amikor ott áll az ember a csúcson, akkor olyan látványban lehet része, amit egy fénykép vagy egy videófelvétel nem tud átadni, és hát óriási öröm, mikor az a sok-sok befektetett idő, energia, pénz, az kifizetődik, és leülhetünk egy negyed órára a csúcson. Ráadásul az egész, ezt más egy mászótól hallottam, hogy minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál mélyebbre jutunk önmagunkban, annál jobban megismerjük a határainkat, hogy mik a gyengeségeink, mik az erősségeink. Szóval ez az egész egy nagy önismereti zarándoklat. Úgy is fel lehet fogni. Ezt is szeretem benne, mert nagyon sok mindent tanítottak meg a hegyek saját magamról. Épp ezért szoktam fontosnak tartani, elmondani azt, hogy mi valójában nem a hegyeket győzzük le, hanem önmagunkat, amikor feljutunk a csúcsra.
És a jövőben milyen terveid vannak?
Hát, ha a tanulmányok mellett lesz rá idő, akkor jó lenne kipipálni az utolsó vulkánt, de most már elárulhatom, hogy több mint 2 éve tervezünk egy felderítő expedíciót, szintén Nagy Balázsa, meg még pár jó pár résztvevővel, ez egy nemzetközi projekt lenne. Kínában akarunk vulkánokat elsőként megmászni, és lemérni a magasságukat. Ez most lett volna szeptemberben, mivel hogy nem állt össze a szükséges költségvetés, így leghamarabb jövő szeptemberben tudunk menni. Bízunk benne, hogy összejön. Ez is egy nagyon izgalmas projekt, amiről egyelőre még nem publikálunk sehol, de azt már el szoktuk árulni, hogy készülünk egy ilyenre.
Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy a tanulmányaidban is ilyen sikereket tudsz elérni, mint a kalandjaid során.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
gyógyulás a hitből az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezése segítségével. Pém Gilbert Antal Miskolc vasgyári plébános teológiai tanárt hallják.
Most amiről én ma szeretnék beszélni egy példabeszéd segítségével, mégpedig Máté evangéliumának a vége felé megtalálható, egészen pontosan a 25. fejezetben megtalálható jól ismert példabeszéd kapcsán, az a virrasztásnak, az éberségnek a témája. A 10 szűzről szóló jól ismert példabeszéd, ami az Isten országáról szól. Most mielőtt ennek a példabeszédnek a kapcsán itt az éberségről és a virrasztásról kezdenénk beszélni, érdemes előre bocsátani annyit, hogy amit Jézus az evangéliumok elején így fogalmaz meg, egy erőteljes felszorításként, hogy térjetek meg és higgyetek, az az evangéliumok végén így hangzik el, hogy virrasszatok és imádkozzatok. Tehát az evangéliumok elején térjetek meg és higgyetek, tehát egy döntés, egy radikális döntés az Isten országa mellett. Amellett, hogy az Isten bennünk és közöttünk az ő logikájával, a szeretet logikájával uralkodjon. Döntés, ebből a szempontból a döntés és a hit szorosan összetartozik. Mert a hitből fakad a döntés. Higgyetek és döntsetek, térjetek meg, ugyanakkor a végén pedig, az evangéliumok végén ugyanez a felszólítás átalakul, virrasszatok és imádkozzatok. Aki hisz, az imádkozik. Aki megtért, az éber, azaz virraszt, és ezt a döntését fenntartja, azaz hűséges. Tehát a meghozott döntést, azt újra és újra meg kell ismételni, és ezt úgy hívjuk, hogy hűség. Napi renden tartjuk, érvényben tartjuk azt az első döntést, ami magától, csak úgy magától, ha nem vagyunk hűségesek, akkor nem fog fennmaradni, hanem el fog kopni. Ebben az értelemben tehát ennek a virrasztásnak és éberségnek az alapvető döntésünket kell fenntartani, ez az Isten országához, Istenhez való tartozásunkat. És ilyen értelemben ez egy folyamat. Ráadásul, hogy a legtöbb kultúrában a halált az elalváshoz hasonlítják, és az aktivitás az pedig a hétköznapi életünknek a világa. Az evangéliumban meg pont fordítva van. Az evangéliumnak a szimbolikája szerint, ha természetes módon és fogalmazunk így negatív értelme vett spontaneitással sodródunk az életben, az az alvás állapota. És a halál lesz a felébredés. Tehát a kereszténységnek ebből a szempontból pont fordította a logikája, mihelyst eljutunk a földi életünk végéhez, akkor jön az igazi ébredés, a színről színre látás. És addig fenyeget folyamatosan ez az alvás. A szokások világában, az ismétlődő dolgoknak a világában nagyon könnyen elalszunk, és a lényegről megfeledkezünk. Na és hát ugye itt van ez a példabeszéd, ez pontosan arra figyelmeztet, hogy az embert fenyegeti az alvás, mint ezt a 10 szüzet, akinek az a dolga, hogy az ünnepre bekísérje a vőlegényt. Krisztus az érkező. Krisztus mindig az, aki érkezik, és akinek a végső érkezése majd a nagy ünnepet jelenti. Az embernek a lelke kicsit mindig feminin, mindig nőnem, mindenkinek a lelke. Ott van benne ez a fajta befogadó és várakozó jelleg. Igenis, azt a hivatást kaptuk Krisztus tanítványaiként, hogy virrasszunk és imádkozzunk, hogy amikor érkezik a vőlegény Krisztus, akkor bekísérjük az ünnepre. És ez az ünnep pedig nem más, mint az az állapot, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. Ugye az ünnepen ott még az ellenfelek meg a haragosok is megvannak egymással. Az ünnep kedvéért. És egy szimbólumá válik az ünnep, amikor Krisztus a vőlegény eljön és egyházával ezt a beteljesülést ünnepli, amire várakoznia kell a szüzeknek, amire várakoznunk kell nekünk, akkor ott kiegyenlítődnek az ellentétek. Ott az igazi egység megszületik. Na most a kereszténység mindig is tudta, hogy Krisztusnak nem csak ez a végső eljövetele van, nem csak erre várunk, hanem Krisztusnak megvolt az első eljövetele is, és megvan ez a fajta jövetele, ami napról napra, percről percre érkezik. Sőt, ő itt van, csak én nem vagyok itt. Tehát ő itt van, és ebbe a jelenlétbe kell bekapcsolni. Ágoston azt mondja, hogy félem Krisztust, aki áthalad, úgyhogy én nem vettem észre. Timeo Jesum Transeuntem. Aki áthalad, és nem vettem észre, hogy itt volt a kegyelemnek a pillanata. Tehát az érkezés, a vőlegény érkezése folyamatos, nem csak ott a végén fog érkezni, hanem most érkezik, és az éberség az pontosan azt jelenti, hogy Istennek a jelenlétét és szerető működését tetten érni. Akkor, amikor a vőlegény érkezik, és az ember ebbe bekapcsolódik, ebbe a jelenlétbe, ott gyógyulás történik, ott az ellentétek kiengesztelődnek. Az ünnep, az folyamatos ünnep. Tehát ebből a szempontból elővételezése ennek a végső ünnepnek, egységet teremtő ünnepnek, ez az érkezés. Csak hát a feladat közben meg az, hogy ébernek lenni, egyre inkább ébernek lenni, a valósággal kapcsolatban lenni. Tehát ezért nem mondható azt, hogy a kereszténység valamiféle idealizmussal rokon, nem, a kereszténység az egy realizmussal rokon. Az igazi valóságra nyitottnak lenni, arra valóságra, ami feszültségektől terhes. Tehát egyszerűen a világunknak az alaptörvénye, hogy poláris ellentétek közepette feszül az élet, és ezért van növekedés, ezért van változás, és ebben kell nekünk is megtalálni a helyünket. Tehát azt hiszem, hogy itt is van számtalan tévképzet, miközben az ember egy békés világra vágyik, egy feszültségmentes életre vágyik, begyűjti a legnagyobb feszültségeket. Nagyon sok esetben a feszültségek felvállalása már önmagában a gyógyulásnak a jele, de ugyanakkor az előidézője is. Számba venni azokat a feszültségeket, amik közepette élünk, amik kihívást jelentenek, de amiknek azért van értelme, mert vezet valahová. Saját magunk kibontakozásának az útja, a saját magunk gyógyulásának az útja, egészszé válásának az útja. Tehát ugye a keresztény virrasztásnak a vége az az ünnep, ami egységessé tesz, ahol az ellentétek kiengesztelődnek. A bennünk lévő, a köztünk lévő, alapvetően az a polaritás megszűnik, ami nem csak negatív, nem csak a bűnnek a következménye, hanem a fejlődésnek is az előfeltétele. Tehát ez a fajta polaritás, ez akkor szűnik meg, vagy akkor veszíti el ezt a fájdalmas és negatív romboló erejét, hogyha az ember az Isten jelenlétében, az ő megérkezettségében van. Akkor az egészségnek az állapotába jutunk. És ezért volt kezdettől fog olyan fontos a kereszténységnek, nem csak úgy imádkozni időnként, hanem ezekkel az ima időkkel is ezt a folyamatos imádságot előmozdítani. Szüntelen kell imádkozni, és abba bele nem fáradni. Pál apostol is erre büzdít, szüntelen imádkozzatok. Ez az imádság, ez az éberségnek az előmozdítója. Enélkül nincsen éberség. Ugye Jézus azt mondja Péternek, meg a másik két apostolnak, hogy imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Tehát el ne aludjatok. Nem csak fizikailag, elalszanak ők ilyen szempontból is, de a szellemi lelki éberséget el ne veszítsétek. És én azt gondolom, hogy a kereszténységnek ez a legnagyobb feladat, hogy éber legyen, és a jeleket tudja értelmezni. Saját maga életében is, a szerettei életében is, a társadalom életében is. Tehát, hogy éberek legyünk mindenféle szempontból, és talán éppen azért, mert ugye könnyen elhanyagolja a ma embere azt a fajta nemzedékeken átívelő gyógyulást, ami mondom, ez a középtávú, fogalmazunk így, ez a középtávú gyógyulás, egészségessé válás. Ezt könnyen elhanyagolja, ezért érdemes egy pillantást vetni arra, hogy a keresztény embernek az éberség a társadalmi kérdésekre vonatkozóan is. Hogy észreveszi-e, hogy milyen irányba mennek a dolgok. Mert ugye a hétköznapi részletek, meg a főbb irányok között mindig is volt, meg lesz feszültség. Soha nem lehet alapelveket, általános és jó alapelveket a gyakorlati, hétköznapi szinten annyira érvényesíteni, hogy ott ne legyenek gondok. De mégis, hogy merre megy a világ? Merre megy a társadalom? Merre megy mondjuk a mi nemzetünk? Erre vonatkozóan kétség kívül van karizmánk és lehetőségünk ezt megállapítani, csak ébernek kell lenni. Imádkozva az imádság állapotában, az érkezőnek ebben a jelenlétében tudjuk értelmezni a helyzetet. És kétség kívül, hogy ma egy eléggé furcsa világban élünk, a sokszínűségnek és a sokféleségnek a hangsúlyozása közepette egy széteső és betegedő, folyamatosan betegedő világban élünk. Valaki így fogalmazott, hogy a liberalizmus által uralt individualista, és úgy tűnik, mint hogyha ma ez lenne az ideális. Ez a liberalizmus által uralt individualista ember. Szóval ez a liberalizmus által uralt individualista izgága monotóniában él. mert önző magába zártságából nem lát ki a harmonikus realitásra, amely éppen összhangjával nyugtat meg és dinamizál egyszerre. Tehát az a világ, amiben élünk, az lehet, hogy mozgalmas, lehet, hogy sok minden történik, de erre azt mondja ez a szerző, hogy ez nem más, mint izgága monotónia. Ez végső soron monotónia. Egy olyan fajta egyhangúság, amitől szenved az ember, ami betegíti az embert. Ami gyógyít minket, az az a fajta harmónia, amire akkor van rálátásunk, hogyha mi idézőjelben tényleg Istent keressük. Az érkezőre figyelünk, éberek vagyunk, akkor ez a harmónia, ez az összhang, ami a lelkünket alapvetően gyógyítja, ez feltárul előttünk. Ehhez kell egyfajta önkorlátozás, amit ez a liberális világ nem ismer, és pontosan ettől szenved. Ha rálátásunk van erre a harmonikus egészre, akkor egyszerre egyfajta megnyugtatást és egyfajta dinamizmust eredményez. Ez megint csak ellentmondásnak tűnik, de mégis valahol az igazi nyugalom az a dinamizmusból fakad, és az igazi nyugalom az mindig egy egészséges dinamizmust vált ki. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a példabeszéd a 10 szűzről, a virrasztásnak, meg az éberségnek a kérdése, ez nagyon aktuális, és ez sokat elmond nekünk az imádságról is. Az imádság az a néha fájdalmas és néha örömteli dialógus Istennel, ahol a realitással találkozunk. És lehet ez a találkozás adott esetben, éppen azért, mert a bűneink tárulnak fel. Ez lehet fájdalmas, és más esetben pedig távlatokat nyitó és örömteli, de akár így, akár úgy van, akkor is gyógyít. A valóságban lenni, ez az éberségnek és a virrasztásnak az igazi tartalma, azt hiszem.
Az okos és balga szüzek példabeszédének értelmezését Pim Gilbert Antal, Miskolc vasgyári plébános teológiai tanártól hallották. A legnagyobb ajándék Kis Zsolt melbourne-i plébánost hallják.
Dicséretessék a Jézus Krisztus! Arra gondoltam, hogy a mai témánk egy olyan téma lenne, amihez képest a többi csak egy felvezetés volt. Én úgy hiszem, hogy ez nagyon sokat számít, ez a mai téma. A mai témánk pedig az lenne, hogy mi a legnagyobb ajándék, amit az ember az Istentől kapott. És most nem azzal fogom kezdeni, hogy Isten bizonyítás, meg nem is tudom micsoda, tehát ezt most hagyjuk ki ezt a dolgot. Mi a legnagyobb ajándék az életben? És persze itt mindenkinek kell gondolkodni, talán mindenki egy kicsit úgy, hogy a saját életében neki kell kutakodni. Mi volt az én életemben a nagy ajándék, a pillanat, hogy ő megdobbant a szíva, amit igazán boldognak éreztem magam. És talán van, aki azt mondaná, hogy hát maga az élet, az igazi ajándék, az élet, az ember lehet, létezhet, dönthet. Ezt tessenek annak mondani, aki éppen meghalni készül, és fél tőle. Van, aki azt mondaná, hogy maga a halál, az elmúlás lehetősége, hogy nem kell örökké itt kínlódni. Igen, de ezt mondják annak, aki éppen él. Valaki azt mondaná, hogy a szépség, az igazi ajándék. Mondjuk ez a sok plázazicának, meg az ilyen barnára sült talicska szájúnak. Valaki azt mondaná, hogy a hatalom, tessék ránézni a gyengékre. Valaki azt mondaná, az erő, nézzenek rá az erőtlenekre. Valaki azt mondaná, hogy a bizalom, hogy a hűség, esetleg a szerelem. Ezt mondják Rómaiak meg Júliának. Az a gáz ezzel a kérdéssel, hogy akármilyen választ nem jó. És ha az ember egy választ keres erre, hogy mi a legnagyobb ajándék, amit én magam kaptam, akkor erre egy olyan válasz kell, ami kvázi, értsük jól, minden ember ráhúzható. És ilyen válasz igazából csak egy van. Ez pedig a szabadság. A szabad akarat. És elsőre bolondságnak tűnik, megvallom őszintén. Elsőre az ember azt mondja, hogy ez egy idiótaság. De szerintem nem az. És meg is próbálom bebizonyítani, hogy miért. Ugye most nem onnan fogok elindulni, hogy hát a szentek, meg nem is tudom, az Úr Jézus, de azért egy-két példát, hogyha hozok a történelemből, akkor, vagy az életből, akkor az ember talán rájöhet, hogy milyen fontos a szabad akarat. Ott van az egri vár, ugye? Eger diadala. Megtehették volna a magyarok azt, hogy átadják a várat minden kérdés nélkül, mint hogy néhány évvel később megtették az osztrákok. Átadták a törököknek a várat. Megtehették volna, nem? Mi harcolni fogunk, és győztek. Vagy beszélhetnénk hány meg hány olyan pillanatról a történelemben, amikor a szabad akarat az megfordított komplet csatákat, országok, népek sorsát. Vagy az embernek a saját életében minden egyes nap, minden egyes percben vannak döntések, amiket hozunk. Néha fel sem tűnik, persze az esetben egy részében észesen veszi az ember, hogy most is volt egy pillanat, ami számíthatott volna. mint például egy házasság, ugye? Ez egy ilyen sorsfordító pillanat tud lenni az ember életében, amikor meglátok valakit, és az, ez szép, ez a csaj, vagy ez a fiú, ugye nemnek megfelelően, tehát a jó ízés határaim belül vagyunk, és akkor valaki azt mondja, hogy na, nekem ő kell, és nem tudja megmondani, hogy miért. Igazából nem tud rá választ adni, megkérdezik. Mert lehet mondani százszor, meg ezerszer képeket festegetni, meg verseket írogatni, de igazából nem tudja elmondani, hogy miért. Egyszerűen azért, mert így döntött. Vagy lehetne beszélni arról, mikor valaki egy szervét odaadja a saját gyermekének, rokonának. Elveszi magától és odaadja, de az ő döntése. Mindenkinek az életében megvannak a döntés lehetőségek. Néha úgy tűnik, hogy nincs, de mindig van. Mindig van. Mert ha még pisztolyt nyomnak a fejemhez, nekem még akkor is van lehetőségem dönteni. Ez valahogy olyan, mint amikor néhány évvel ezelőtt ott a líbiai tengerpartján azt a 21 keresztény férfit lefejezték. És a kopt egyháza szentek közé emelte őket, mondván, hogy az utolsó percben is a szájukon az volt a szó leolvasható, hogy Jézusom. Én ezért szeretem például a társas játékokat. A társas játékok tele vannak a szabad akarat döntéseivel, amikor megmondod, hogy mit akarsz csinálni? Most én ide akarok lépni, azt akarom lerakni, ezt akarom kijátszani. És ez valami fantasztikus. Vagy például ezért volt nagyon jó a Batmannek a Sötét Lovak című filme, a Joker, a Heath Ledgeres Joker, hogy fantasztikus volt látni abban a Jokerben a szabadság, az őrült szabadságot, és az valami őrületes volt, amikor elégeti a pénzt. Fantasztikus pillanatok voltak, és ez meg kéne tanulni az embereknek, hogy nem gáz a szabadság. És ez nem azt jelenti, hogy szabadosság, hogy én bármit megtehetek, átlépve a jó ízlés, meg a kulturáltság, meg az emberi szeretetnek a határ, hanem azt jelenti, hogy van lehetőségem váltani, és van lehetőségem változtatni bármin. A szabad akarat a legmegdöbbentőbb ajándék, és az mindenkinek megvan. A bölcsnek és a balgának egyaránt. A szabad akarat, ami bármilyen ajtót ki tud nyitni, és bármilyen ajtót be tudja csukni. Mert mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy máshogy döntsön. Ezt teszi a tettet bűnné. Ezért bűn. A bűn. Nem azért, mert a 10 parancsba az van leírva, de hogy a szözt, hanem azért, mert dönthettem volna máshogy. Mondok egy példát erre. Valaki eltervez egy bankrablást. Egyszerűen úgy érzi, hogy nincs más megoldás az életébe, neki most bankot kell rabolni, pont kell a pénz. Na hát, és ha nagyon akarná, tehetné azt, hogy reggel nem kell ki az ágyból. Tehetné azt, hogy elteszi a fegyvert és nem megy bankot rabolni. Megtehetné. Bárki megtehet bármit. Szó szerint. És legtöbbször ettől a szabad akarattól foszt meg bennünket a szokás. Én ezt így szoktam csinálni. És én úgy hiszem, hogy erre egy kicsit rá kell világítani az embereknek, hogy a szabad akarat az az egész életemet meghatározó döntés. Csak sorozata kellene, hogy legyen. Hogy érezzem, hogy tudjam azt mondani, hogy ez nem véletlenül alakult így, ami van. Hogy ami az életemben van, az nem az esélyeknek a... Hát így ezt dobta a gép. Hanem én akartam. Ez az én választásom volt, az én életem. És nagyon nagy gáz. Például megkérdezek fiatalokat. Mi leszel, ha nagy leszel? Nem tudom. Jön a válasz. És kiakasztó. Szörnyű. Szörnyű, hogy ott áll az élet kapujába, és nem tudja, mit csináljon. Gőze nincs. Majd anya megmondja. Anyád nem fog örökké élni, de anya addig megmondja. Vagy például ilyen, hogy miért nem mernek házasságot kötni a fiatalok? Miért nem mernek odaállni az Úr oltárához? Miért nem mernek igent mondani valakire? Mert meg kéne tartani. Fél a döntéstől. És mivel fél a döntéstől, egyszerűbb, ha nem hoz döntést. A szabad akarat valami olyasmi, amikor reggel felkelek, és ránézek a ruhámra, és azt mondom, hogy én egy másikat szeretnék felvenni. És egy másikat fogok felvenni. Én úgy hiszem, hogy ezt nagyon fontos lenne mindenkinek átgondolnia magában, hogy van-e bennem szabad akarat, éle bennem a szabad akarat. Ez olyasmi, mint a függőség. A legtöbb függőség az egyszerűen nem függőség, hanem a szabad akaratnak a hiánya. Hozzászokott valamihez, egy bűnhöz, a pohárhoz, vagy bármihez, és egyszerűen nem hiszi el, nem tudja elfogadni, hogy neki van másik döntési lehetősége. Neki csak ez az egy maradt. És nekem éppen ezért példaértékű azoknak az embereknek az élete, akik tudtak túllépni a saját szokásaikon, és szabad akaratból másik életet kezdeni. Ez megdöbbentő dolog. és fantasztikus. Amikor azt tudom mondani, hogy ránézek valakire, és volt egyfajta élete, és valami teljesen mást él utána, mert ő úgy döntött. Ez valahogy olyan, mint amikor Jézus fönn van ugye a kereszten. Hát most ugye, akik nem vallásosak esetleg, azoknak ez nem sokat mond, de ugye, aki látta a Passió című filmet, az olyan érdekes volt ott a jobb latornak a története. Jézussal együtt két másik latort bűnözött fölfeszítettek. Egyik egy jobb oldalára, másikat bal oldalára, és a bal oldalától elkezdi szidni, és akkor azt mondogatja, hogy hát szabadíts meg magadat és minket is, mondja Jézusnak. Igazából nem akarja Jézust megmenteni, csak menekülni akar. És a jobb lator odaszól neki, hogy hát te ugyanazt szenved, amit ő, pedig ő nem érdemelte meg, mondja Jézusra gondolva, és ugye odafordul Jézushoz, hogy hát Uram, emlékezz meg róla, amikor eljössz a te országodba. Jézus pedig válaszolja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De milyen érdekes, Jézus nem fordul oda a ballatorhoz, és mondja azt, hogy te figyelj, akciós, na ha akarod, akkor most megyünk együtt, király, és akkor jó lesz meg királyság. Nem, mert az Isten totálisan elfogadja az ember szabad akaratát. És annyira elfogadja, hogy elfogadja még azt is, hogyha szabad akaratból lelövöldözünk egymást. Tehát amikor a világban valami baj található, az nem az Isten hibája. A szabad akaratunknak az eredménye, hogy az ember a szabad akaratát nem arra használja, amire kellene jó döntéseket hozni, hanem sorban hozza a rosszakat. Ez valahogy olyan, mint amikor egy terrorista magára köti a mellényt is. Megnyomom vagy nem? Ha nagyon akarná, nem nyomná meg. Nem. Mert van lehetősége. Én úgy hiszem, hogy ez a téma, ez nagyon szerteágazó. Nem is fogom én ezt folytatni meg valami őszintén, de a végére én hoztam volna egy verset, amit már nagyon-nagyon régen óhajtottam megírni, és így, hogy elkészültem vele, érdekes lett. Az eredeti ihlete ennek a versnek egy Nagy Zoltán nevű költőnek néhány sora. Érdekes, nem sokat tudok erről a költőről, de ez a néhány sor, ez nagyon megfogott engem. Voltam olyan szemtelen és arcátlan, hogy az első három szavát átírtam. A vers végére kerül majd ez a néhány sor, az utolsó három sor lesz az, de az a mindegy szó, az nagyon zavart engem, mert ez nem mindegy, hogy mi voltam. Nagyon nem mindegy. És ez rajtam áll, hogy mi voltam. Mesélj magadról. Sokszor csend voltam, béke, semmi zaj. A válasz voltam, amit hiába kértem. Szótlan, néma, de véres diadal. Máskor zaj lettem, az a semmi baj. Kardomat fenve csata előtt megtértem, s nem érdekelt se bárd, se hősi dal. Néha fény lettem, lángá váltam én, az árnyakat magam alkottam és öltem, ott táncoltam a gyertya peremén, vagy árnyá váltam, dohos, ködös, vén. A rímámaimmal is együtt szűköltem, könnyezve a sok-sok parttalan igény. Voltam öröm is, szenvedést váró, szívre vonó, boldog, kacagó ölelés, Isten hívő, s gyermekét imádó, bűnbánó, némán kanosszát járó, kiben már megkopott oly annyi tévedés, s halaktól is roskadozott a háló. Bánat lettem, majd kínná is váltam, fenn és lenn, fagyban, tűző nap alatt, már a holt voltam, és a végre vártam, és én a holt, az élőt imádtam, s bár volt sok-sok sértés, de ó, nem volt harag. Mindent megnéztem, keveset láttam. Kínból bánat, s kéből lett újra kín, néha bús, máskor lélek emelő szép ének, mosolyogtam a vének ráncain, fagyoskodtam benn, égtem odakin. Mikor ráncot martak arcomba az évek, mosolyogtam az ifjak táncain. Ez voltam én. Kell többet mondani? Minden nap meghaltam, és minden nap éltem. Tudtam a jót és rosszat vonzani. Az volt, ez lett. S én az voltam, ami. Ha csak egy hang voltam Isten énekében, hát kár lett volna el nem hangzani.
Az elmúlt percekben a Szabad akaratról Kiss Zsolt atyát, a Melbourne-i magyarok plébánosát hallották, ezzel mára a Mit tegyek véget ért.